magáról a betegségről meséljen nekünk, hogy mi ez a úgynevezett sokszervi gyulladás, mit okoz ez azzal a gyermek szervezettel, akivel ez kialakul a COVID-fertőzés után?
Ez a többszervi gyulladásos szindrómának nevezett kórkép tulajdonképpen az orvostudományban egy ismert súlyos állapot. Nem csak a koronavírus fertőzést követően léphet fel, hiszen tudjuk és tapasztaljuk, hogy a kóros gyulladásos paramétereknek, citokineknek a felszabadulása a vérben, a keringésben elindít egy olyan az egész szervezetet érintő tünetegyüttest és korfolyamatot, ami például a kis erekben fokozott vérrög képződéshez vezethet, ezáltal pedig romlik a szerveknek a vérkeringése, a vérellátása, az oxigénellátása, és attól függően, hogy milyen mértékben romlik, különböző súlyosságú és különböző szervi elváltozásokat, kóros szervi működéseket idézhet elő. A lényege tulajdonképpen a citokinviharnak nevezett tünetegyüttes, ami egyébként előfordul más kórképekben is, például két baktériumot említhetnék, a Staphylococcus és a Streptococcus baktériumok is előidézhetik ezt a toxikus sok szindrómának nevezett tünetegyüttest, de vannak olyan immunológiai betegségek, illetve bizonyos fehérvérsejtek kóros működése, működészavara miatt létrejövő betegségek, vagy súlyos szövetkárosodás, rosszindulatú daganathoz társuló elváltozások, amik hasonlóan létrehozhatják ezt az úgynevezett citokinvihart. A mai ismereteink szerint a kórképnek az előidézője, hogy a fertőzést követően az immunrendszer, a védekező rendszer működése tulajdonképpen elveszíti a kontrollját, egy kórosan túlfokozott működés következik be, és nem fékeződik meg maga a folyamat, így tudja elindítani az egész szervezetben ezt a gyulladásos többszervi kóros állapotot.
És vannak tipikus szervek egyébként, amire rámegy a gyulladás, vagy ez változó lehet egyénenként?
Igen, az egyik nehézsége lehet a felismerésnek éppen az, hogy specifikus tünetei nincsenek, és attól függően, hogy melyik szervet érinti leginkább, azok a szerv működészavarra utaló tünetek kerülhetnek előtérben, és ebből a szempontból különösen a súlyos esetekben a szívizomnak a gyulladása, vagy a szívbelhártya gyulladás és a szívritmus zavar lehet egy veszélyes következménye a betegségnek, de előidézhet intenzív, görcsös jellegű hasi fájdalmat, légzészavart, légzési elégtelenséget, szóval számtalan következménye lehet a betegségnek.
Egy tünetmentesen átesett COVID-fertőzés után is előléphet ez a többszervi gyulladás, vagy ez inkább egy látványosabb lefolyású COVID után gyakoribb ön szerint?
A Betesda kórházban kezelt gyermekeknél szerzett tapasztalataink alapján tulajdonképpen ez talán a felismerésnek az egyik nehézsége, hogy a gyermekek egy része tünetmentesen eshetett át a koronavírus fertőzésen néhány héttel korábban, vagy olyan enyhe tünetekkel, amik miatt nem is merült fel, hogy tulajdonképpen koronavírus fertőzésről van szó, így nem is történt a kórokozónak a kimutatása. A jellegtelen átmeneti tünetek, amelyek akár csak egy banális influenza-szerű tünetek is lehettek náluk, nyilván nem vetik fel automatikusan a koronavírus fertőzésnek a gyanúját, és ezért nem is kerül diagnosztizálásra. Egyébként a nemzetközi adatok szerint a bizonyítottan koronavírus fertőzésen átesett gyermekeknél nem egészen 1%-ban fordult elő ez a kórfolyamat.
Ha ez elmondható, akkor a Betesdában nagyságrendileg hány ilyen gyermeket kellett kezelniük?
Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az utóbbi hónapokban hetente egy-egy új gyermek jelenik meg ezekkel a tünetekkel, illetve igazolódik ez a betegsége, de szerencsére egyelőre valamennyinél a kezelés az hatásos volt, így haza tudtuk őket bocsátani a kórházból, de folyamatos ellenőrzés alatt tartjuk őket.
Hogyha valaki meggyógyul ebből a többszervi gyulladásból, utána fennállhat valamilyen maradandó károsodás? Tehát ugye említett, hogy mondjuk a szívet is érinteti.
Az eddigi tapasztalatok is arra tapasztalnak, hogy a betegség részben lehet nagyon súlyos, lehet szerencsére az esetek többségében azonban enyhe lefolyású, lehet hullámzó lefolyású is, és ezáltal tartósan érintheti az egyes szerveknek a működését. Emiatt is nagyon fontos, hogy még hosszú távon kövessük őket, és korán észleljük, ha esetleg valamilyen szövődmény, vagy a folyamatnak a fellobbanása ismét súlyosbíthatja az állapotot, ezért a kezelésnek a módosítását, vagy kiegészítését teheti szükségessé. Arról még hosszú távú adatokat nem tudok a végső kimenetelre vonatkoztatva, nem találtam a szakirodalomban sem erre utalót, hogy hosszú távú tartós milyen szövődményekkel találkoztak, de nyilván fel kell rá készülnünk, tekintettel arra, hogy ahogy említettem, itt az egész szervezetet és több szervet változó súlyosságban érintő betegségről van szó.
Nagyságrendileg kérdezem, hogy ilyenkor hány napot tölt egy gyermek a Betesda kórházban, és az intenzív osztályos kezelést jelente egyértelműen, hogyha valakit ez a többszervi gyulladás érint?
Többszervi gyulladásos szindrómában a gyermekeknek az eddigi adatok szerint több mint a fele igényel általában intenzív osztályos kezelést. Ez azt jelenti, például az Amerikai Egyesült Államoknak egy nagy statisztikai adata szerint, amit több mint 1600 gyermek kezelése kapcsán közöltek, hogy 60-80%-uknál volt olyan súlyos a lefolyás, ami intenzív osztályos ellátást és kezelést tett szükségessé, de hasonló magyar adat is van egyébként. Leginkább, bár kis eset számuk feldolgozás alapján utalnak arra tanulmányok, hogy azoknak a gyermekeknek gyakrabban szükséges az intenzív ellátása, akiknél fennáll valamilyen társbetegség, vagy például kóros mértékű elhízás, alacsony az egyik típusú fehérvérsejt számuk, a betegség kapcsán oxigénhiányos állapot alakul ki, ez ronthatja a lefolyást és a kimenetelt. A mi betegeinknél intenzív terápiára és megfigyelésre most még az a tapasztalatunk, de nyilván ez változhat, minél több beteg kerül felismerésre és kórházi kezelésre. A gyermekeknek a nagyobb részét a gyermekgyógyászati osztályokon, de szoros együttműködéssel az intenzív osztállyal sikeresen lehetett kezelni.
És akkor beszéljünk még arról, amiről a szülőknek érdemes tudni. Egyrészt, hogy nagyságrendileg tapasztalatai szerint és a szakirodalmi tapasztalat szerint ez átlagosan milyen korú gyerekeket érint? Egészen piciket is, vagy inkább általános iskolai korosztályt? Mi a tapasztalatuk?
Megint csak utalni szeretnék először a nemzetközi és a korábbi adatokra, ahol az első figyelemfelhívások még arra utaltak, hogy leginkább a serdülőkorúaknak a betegsége és ők veszélyeztetettek elsősorban. Aztán egyre több olyan jelentés látott napvilágot, ahol már ez a betegség egyre alacsonyabb életkorban is megjelent, és valóban mi is kezeltünk egy mindössze 8 hónapos kisbabát is, de a betegeinknek a többsége 6 és 9 éves kor közötti gyermek volt eddig. Minden esetre én azt gondolom, hogy mivel még most látjuk egyre gyakrabban az előfordulását, a kezdeti állásfoglalások bizonyára módosulni fognak az ismereteink bővülésének megfelelően, és nem lehetünk nyugodtak a gyermekünk életkora alapján, hogy egy bevezető tünet együttes kizárja nála azt, hogy erről a betegségről van szó. Tehát nagyon fontos, hogy épüljön be a tudatunkba ennek a betegségnek a gyanúja. Annak ellenére, hogy a tünetek nem jellegzetesek, tehát nem kizárólag erre a betegségre specifikus tünetekről van szó. Ahogy említettem, ugye más betegségeknél is előfordul a citokinvihar, illetve az enyhébb esetek pedig jellegtelen tünetekkel kezdődhetnek, ami a makacsláz mellett erős hasi fájdalom, hányás, hasmenés lehet, kötőhártya gyulladás, vagy bevérzések a kötőhártyán, nyaki nyirokcsomóknak a megduzzadása, vagy a gyermek aluszékony, fáradt, gyenge, korán kifárad játék, vagy sport közben. Erős szívdobogás érzése van, nyugalomban is nagyon gyors a szívverése, esetleg ízületi fájdalmak, a kéz vagy a láb fejnek a megduzzadása. Ezek mind-mind olyan tünetek, amik lehetnek banális, más kórokozó által okozott gyors és rövid enyhe lefolyású betegségnek is a bevezető tünetei, de lehetnek ennek a betegségnek is a bevezető tünetei.
És akkor mit javasol a szülőknek, hogyha ezek egy részét érzékeli a gyermekén, akkor mit csináljon? Forduljon a házi gyermekorvoshoz, mentőhöz, hány napot várjon, mikor érdemes orvoshoz fordulni?
Én azt javaslom, hogy ne várjon a kedves szülő, hanem forduljon minél előbb a házi orvoshoz, és inkább legyen egy banális betegség, igazolódjon egy enyhe lefolyású átmeneti infekció, mint a folyamat késői észlelése és az előrehaladása után már súlyosabb állapotban ennek a többszervi gyulladásos tünetegyüttesnek az állapotában kerüljön a beteg kórházba, illetve kezdődjön meg a kezelése, hiszen ahogy mondtam, ez egy nagyon dinamikus lefolyású és a tünetek kezdetétől a súlyosbodás mindaddig tarthat, kiszámíthatatlan mértékben, amíg nem történik meg, nem kezdődik el a megfelelő kezelés. Tehát javaslom, hogy ne féljenek, azt nem javaslom, hogy ne aggódjanak, hiszen mindnyájan, akik szülők vagyunk, mindig aggódunk a gyermekeinkért, ez természetes, de a kétségbeesés és a félelem helyett inkább segítsünk azzal a gyermekünknek, hogy éberek vagyunk a gyermekünk állapotának a változása esetén, és hamar felmerül bennünk a gyanú, és időben visszük orvoshoz a gyermekünket. Még arra szeretném felhívni a figyelmet, és ez a saját betegeinknél is megfigyelt tapasztalat, hogy nem feltétlenül tudjuk, hogy átesett a gyermekünk koronavírus fertőzésen. Lehet, hogy átesett, de tünetmentesen, hiszen, ahogy tudjuk, szerencsére a gyermekek többségénél tünetmentes vagy enyhe a fertőzés. Az is lehet, hogy a családban sem tudunk visszaemlékezni arra, hogy néhány héttel korábban valakinek voltak hasonló tünetei a családtagok között, vagy volt kimutatott koronavírus fertőzése. Tehát az, hogy nincs ilyen biztos diagnózisunk a családtagok és a gyermekünk között, az még nem zárja ki, hogy erről a betegségről van szó. Tehát ilyenkor is legyünk éberek, és inkább keressük meg a házi orvosunkat.
Átlagosan hány napot töltenek a Betesdában azok, akik végül kórházba kerülnek?
A legrövidebb itt tartózkodás 3 nap volt, volt akinél azonban közel 2 hétig is elhúzódott az itt tartózkodás.